Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi megtartónktól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét a Zsoltárok könyvének 14. fejezetéből. A karmesternek Dávidé. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak, senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Nem tudja a sok gonosztevő, hogy úgy eszik népemet, ahogy a kenyeret eszik, de az Úrhoz nem kiáltanak, hogy majd egyszer nagyon megrettennek. Mert az Isten az igaz nemzedékkel van. A nyomorult tervét csúffá tennétek, de az Úr az ő oltalma. Bárcsak eljönne a Sionról Izrael szabadulása, amikor az Úr jóra fordítja népe sorsát, újjon majd Jákob, és örül Izrael. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, örökkévaló Isten, kegyelmes atyánk Jézus Krisztusban. Dicsőítünk téged, mert hűséges és igazságos vagy, és kegyelmed felülmúlja igazságodat. Imádunk téged, megváltó Urunk, Jézus Krisztus, mert úgy szólsz ma hozzánk, ahogy régen te is szóltál. Ugyanúgy közel vagy ma a kicsinyekhez, a szenvedőkhöz, a bűnösökhöz, a megtört lelkűekhez, mint földi életed napjaiban. Imádunk téged, aki életedet adtad értünk a kereszten. Hívunk téged, Szentlélek Úristen, légy most is közöttünk, munkálkodj bennünk. Az igét tedd élővé és hatóvá a te szolgádnak ajkán és a mi életünkben. Szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek Úristen, kész a mi szívünk, hogy engedelmeskedjék a te akaratodnak. Amen. Urunk Istenünk, szentelj meg a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai Isten tisztelet alapigéjét, úgy, ahogy írva található a Zsoltárok könyvének 14. fejezetében, az első, a harmadik és a hetedik versben. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak, senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Bárcsak eljönne a Sionról Izrael szabadulása. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, az angol száz országokban az a szokás, hogyha valakit megkérdeztek, hogy hogy van, akkor arra érdemben nem válaszol az illető, hanem legtöbbször csak visszakérdez, hogy vagy. Egy indiai ismerősöm egyszer fitoktatni akarta magyar tudását, és egy ilyen kérdést tett föl magyarul, amikor találkoztunk, hogi-vagi, nem tudta, hogyan kell kiejteni. Számunkra egy kicsit olyan ez, amikor két süket próbál beszélgetni. Hogy vagy, hangzik a kérdés, hogy vagy, hangzik a válasz. Igen, gyakran nagyon sablon válaszokat adunk. A nagyobb gond az, amikor nem csak a másik embernek, hanem saját magunknak sem tudunk válaszolni erre a kérdésre, hogy vagy. Ezért próbál bennünket eszméltetni Isten, akkor, amikor talán kicsit könnyelműen azt válaszoljuk magunknak, hogy kösz, jól vagyok, és akkor talán belénk hasít a fájdalom, és nem tudunk aludni, és betegek leszünk, és megmagyarázhatatlan feszültség van bennünk, mert mégsem vagyunk jól. Hiába próbáljuk eltakarni, elfedni ezt az igazságot. Igen, gyakran az ember a világot akkor látja a legreálisabban, ha valami baj éri, és akkor tud őszintébben válaszolni erre a kérdésre, hogy hogy vagy. Vagy ha egy nyomorult élethelyzetben és állapotban van. Gyakran csak az ilyen élethelyzetek nyomására leszünk őszinték magunkkal szembe. Ilyenkor a hullámvölgyek legmélyén valóban metsző élességgel érzékeljük a világot, ahogy Pilinszky János megfogalmazza. Latrokként Simon Weil gyönyörű szavával tér és idő keresztjére vagyunk mi verve emberek. Elalélok és a szákák fölriasztanak, ilyenkor metsző élességgel látom a világot. Felriasztanak a szákák, amelyek a mi élet keresztjeink, a mi élet nyomorúságaink, és ilyenkor látjuk metsző élességgel, valójában igaz módon a világot és önmagunkat. Igen, ilyenkor a szenvedélyek mélypontján más dimenziókban világlik meg előttünk, hogy mi is az érték. Tudjuk jól, betegségben, szegénységben, éhezésben ismerjük fel az egészség értékét, a kenyér szentségét. Nyomorult állapotban ismerjük fel a barátot, az igaz testvért. Bajokkal terhelt állapotban találjuk meg gyökereinket. És ilyen állapotunkban nem csak az éles látás az, ami adatik, hanem megjelenik előttünk egyetlen reménységünk is, az élő Isten. És ez valóban így van, ahogy egy kicsit cinikus mondást tartja, a zuhanó repülőgépben nincsen ateista. Nincs olyan ember, aki életének legvégső pontján, a legnehezebb helyzetbe ne engedne utat a benne saját maga által elrejtett, a mélységből feltörő Istennek. A felolvasott 14. Zsoltár olyan korban került papírra, olyan korban írta le egy kegyes izraelita, amikor a diaszpóra, szorvány, zsidóság kezdi megszervezni vallásos életét egy idegen hatalom fennhatósága alatt. Az izraeli vezetők, közöttük a papok, nyilvánvaló azért, hogy mind jobban menjenek a dolgok, keverednek kulturálisan ezzel az idegen hatalommal, rajtuk uralkodókkal. És Izraelben egyre kevesebb az, aki hűséges a régi hagyományokhoz, a tiszta egyisten hithez. Egyre kevesebb, aki ragaszkodik az íráshoz. Egy kegyes magról tudhatunk, amelynek tagja a Zsoltár író. E kegyesek szegények és elnyomottak voltak. Egy ilyen embernek tehették fel a kérdés, vagy talán ő maga tette föl önmagának, amit ma így fogalmazunk meg, hogy vagy. Milyen állapotban van az életed? Milyen körülmények között töltöd el napjaidat? A válasz kíméletlenül őszinte és reális. Annyira őszinte, hogy azt kell gondoljuk a nyomorult állapoton túl. Az Isten szent lelke vezette a Zsoltárost erre az éles látásra, amely a 14. Zsoltárban megfogalmazódik. A Zsoltár első súlyos gondolata így hangzik. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Ha ezt a kijelentést komolyan vesszük, akkor elmondhatjuk azt, hogy a 20. század a bolondok százada volt. Mert hiába a felvilágosodás, hiába a demokrácia, a liberalizmus széles körökben való elterjedése, terjesztése, hiába a technikai vívmányok sokasága, hogyha a gyümölcséről az emberek, a társadalmak és az emberiség gyümölcse felől közelítjük meg a 20. századot, azt láthatjuk, hogy egyáltalán nem jó gyümölcsök vannak. A háborúk, az erkölcstelenség, és lehetne sokáig sorolni, hogy mi az, ami miatt azt mondhatjuk, hogy mégis nem az értelmes ember, hanem a bolond ember százada volt. Ahogy ezt megmondja nekünk a 14. Zsoltár, a több ezer éves Zsoltár, azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Igen, elég, ha csak a végképp ateistává váló tudományra, művészetre, ideológiákra gondolunk, amikor őseredeti rendeltetésüket, az Isten keresését és az Isten magasztalását már elvesztette mind a tudomány és a művészet, és zsákutcába került és ateistává vált. És azt láthatjuk, hogy a 19. század néhány kuriózum számba menő haladó szellemű ateistája a 20. század a milliárdos tömeggé dúzzadt. Úgy gondolom, hogy a Zsoltár első része ezek alapján nagyon időszerű manapság. Társadalmunkban is már nagyon kevesen vannak, akik keresik az Istent. Pedig azt írja a Zsoltár, hogy amikor az Úr letekint a mennyből, ilyen embereket szeretne látni, akik keresik az Istent. Keresünk. Mit is keresünk? Sok minden mást. Sok minden más fontosnak gondolt dolog van a mi életünkbe, keresésünk középpontjába. Olyanok vagyunk talán, mint egy szagott, fogott vadászkutya, aki nem is tud másra gondolni, csak a zsákmányra. Nem is tud másfele nézni, csak lefelé, ahol a szagnyomokat fel tudja szívni. Keresünk, tudattalanul keresünk bolond módon sikert, hírnevet, élvezeteket. Keresünk boldogulást, de nem találjuk meg a boldogságot. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem, folytatja keservesen a Zsoltár írója. Nyilvánvaló, hogy itt nem csak Izraelre gondol, nem csak a megromlott vezetőkre, hanem az emberiség nagyobb körére. Ahogy azt már az özönvíz előtt elmondta Isten Mózes első könyvében, a föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt erőszakossággal, és látta Isten, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért. Ez hangzott el ítéletként az emberiségre, mielőtt az Úr elpusztította volna. És megdöbbentő az, hogyha elgondolkozunk a mai koron, hogy mennyire közel vagyunk egy második özönvízhez. Mennyire igaz ránk, a földi társadalomra, az emberek összességére ugyanez. Megromlott a föld, mindenki rossz útra tért. Miért van az, hogy mindenki rosszat tett az özönvíz előtt? Miért van az, hogy mindenki rosszat tett a zsoltáros korában, és rosszat tesz ma is? Azt a választ kell erre a kérdésre adjam. Azért, mert nem hisznek Istenben teljes lényükkel. És ez a válasz nem csak egy vallásos, papos frázis, mert nekünk ezt kell mondani, hanem ez a valóság. A jó erkölcs, az igazi morál alapja az elméleti és gyakorlati Isten hit. Így mondja el ezt az Ószövetség kulcsmondata. Legyetek szentek, mert én szent vagyok, szól az Úr. Olyan ez, mint amikor a gyermek a szülő morális viselkedését veszi föl, őt utánozza le, őt követi egész életében. Hogyha a szülő pofonnal oldott meg egy dolgot, a gyermek is ezt fogja tenni. Ha a szülő ordított, akkor a gyermek is ordítani fog. Ha a szülő nem mert szemébe nézni a gyermekének, ő se fog más szemébe beletekinteni. De igaz az is, hogyha a szülő tiszteletet mutatott, akkor a gyermek is tisztelni fogja az embereket. Ha a szülő kereste az Istent és imádkozott, akkor a gyermek is ezt fogja tenni felnőve. Igen, megáldja Isten ezer ízig azokat, akik szeretik őt. Magyarul, amit látunk, azt követjük. És ez nem csak a gyermekekre igaz. Ez igaz mindenkire. És hogyha látjuk a Szent Istent, akkor óhatatlanul mi is a szentség irányával indulunk el. Ha látjuk az áldozatot vállaló Istent, akkor mi is tudunk áldozatot vállalni a másik emberért. Ezek után már csak az a kérdés, hogy mi az, amit látunk, mi az, amit keresünk, mi az, amit követünk, mi van a mi szemünk előtt, ami mintaként megfogalmazódik. Igen, sok minden van talán. Sok minden van, ami az ember szeme előtt van. Sok minden van, amire felnézünk. Kire nézünk fel? Kit vagy mit tartunk példának? És már e kérdésen is el kell gondolkoznunk. Mert ha azt kérdezzük, hogy mit tartunk példának, és valaki azt feleli, hogy Istent, akkor valószínű, hogy ez nem egy személyes Isten, hanem egy olyan Isten kép, amely arról beszél, hogy van egy Isten fal, ahol fenn a mennyországba, van egy Isten, aki megteremtette a világot, sőt, még gondot is visel róla, de amikor valaki ezt a kérdést felteszi, hogy mit követsz, akkor már fals a kérdés. Mert nekünk azt kell megkérdeznünk, hogy kit követsz. Mert a mi az egy tárgy, az egy személytelen dolog. A ki az pedig egy valóságos, élő személyre utal. Éppen ezért, hogyha valaki valamiben hisz, valamit követ, abból soha nem sül ki jó. Az igazi moralitás abból ered, ha valakit követünk. Ha valakiben hiszünk, és ez a valaki nem más, mint az élő Isten, akivel személyes kapcsolatunk van. Ezekből látszik világosan, hogy a mai morális válság oka nem más, mint a gyakorlati ateizmus. Azért választom ketté ezt, kedves testvérek, mert a gyakorlati ateizmus esetleg még egy hívő emberre is jellemző lehet. Mert vannak olyanok, akik a szívükbe hisznek, de amikor a templom küszöbén kilépnek, már nem hisznek, mert más tesznek, mint amit a szívünkben valójában elgondolnak és jónak tartanak. A gyakorlatban ateisták. Szívükben, elméjükben, dicséret zengésükben, Isten hívők, de a gyakorlatban ateisták. Szörnyű. Szörnyű ez, és nem kell csodálkozzunk azon, hogy milyen állapotban van a mi országunk. Nem kell csodálkozzunk azon, hogy a sok szép, jó, kegyes szólamok mellett a másik oldalon, a gyakorlati életben, a nagybetűs életben, ugye, mivel szembesülünk? A csalással, az átveréssel, a hazugsággal. Igen, a gyakorlati ateizmus korát éljük még mindig. Buzgó a szívünk, hiszük és mondjuk, hogy van Isten, de ezt sajnos nem éljük meg. Ez a gyökere a csalásnak, önzésnek, egymás szidalmazásának. A gyakorlati ateizmusról beszél Jézusnak az a példázata, amikor ketté választja az üdvözültektől a kárhozatra készülőket. És a kárhozatra készülők bőszen tiltakoznak, hogy hát ez nem lehetséges, hát a te nevedben gyógyítottunk. Nem kis dolgot tettek, nem csak templomba jártak, nem csak énekeltek, imádkoztak és Bibliát olvastak, hanem Jézus nevében gyógyítottak, ördögöket üztek ki. És Jézus azt mondja, hogy nem. Azért nem, mert mindez semmit nem ér, hogyha a mindennapi életben az, hogy hogyan szólok a másik emberhez. Abban, hogy hogyan viseltetek irányába. Egy konfliktust hogyan oldok meg? Szeretettel vagy még inkább belerúgva a másikba? Hogyha ezekben nem tudunk Isten hívők lenni, akkor gyakorlatilag ateisták vagyunk. Akármennyire is fájdalmas. És ezzel a fájdalommal akar bennünket szembesíteni Jézus a példázatban, hogy ruházzátok fel a szegényt, menjetek el a beteghez, adjatok enni az éhezőnek, és sorolja ezeket a dolgokat. Hiába történik az apostolok cselekedeteiben is Jézus nevében ördögűzés. Semmit nem ér, hogyha nincs személyes kapcsolat az Úr Jézussal, és nincs ennek a gyakorlati életbe levezetett gyümölcse. És valóban ez gyakorlati életben meg nem valósuló hit, a hit hiánya jobban mondva, ez a gyökere a csalásnak, az önzésnek, egymás szidalmazásának és a gyilkosságoknak. Szánalmas, hogy az emberek próbálnak törvénykezésnek, etikai kódexeknek alapokat keresni. Keresnek mindenhol, minden humanizmus, emberszeretet, szabadsághoz való jog. Számtalan dolgot próbálnak alapnak megtenni, de nem jön rá az ember, hogy az Isten az egyedüli alapja ezeknek. Csak ő lehet egy hívő ember erkölcsi cselekedeteinek az alapja. Mert hogyha nem Istenre nézve élünk és tesszük a dolgunkat, ha nem őrá nézve hozunk törvényeket, akkor azok emberi törvények lesznek. Azok egy idő után elvezetnek a megromlott erkölcsiséghez. Ravasz László, aki a Zsoltárt magyarázza, nagy püspökünk, így ír erről a Zsoltárról és a következményekről. Az istentelenség egyetemes vonatkozásában a humánum elpusztítására és az embertelenségre vezet. Itt megállok egy pillanatra, mert fel kell hívjam erre a mondatra a figyelmet. A humánum elpusztítása és az embertelenség. Hát nem ezt látjuk. Nem ezt látjuk, amikor nincs már kapcsolatunk a másik emberrel, amikor be vagyunk zárva a saját életünkbe. És ezt nem csak a saját felelősségünknek kell tudni, hanem vannak, akik ezt megcsinálták és eltervezték. Igen, a humánum elpusztítása és az embertelenség, amikor nem a másik emberre való szánalom, irgalom az, ami motivál bennünket, hanem a mindent átható és mindenhova begyűröző érdek és önző haszon. Aztán folytatja Ravasz László. A népi, nemzeti vagy egyházi közösségben az illető egység morális javainak, főképpen történelmi kincseinek felemésztéséhez vezet. Önfelszámolás. Az ateizmus önfelszámolás. Az ember azt gondolta akkor, amikor az első ateista filozófiák megjelentek, hogy milyen jó lesz majd, megszabadulunk az Istentől. Mennyi koloncot, mennyi törvényt rak az Isten az emberre. Milyen jó akkor, hogy az ember kimondja, hogy gondolkodom, tehát vagyok, egyedül én vagyok, és egyedül az fontos, ami az én számomra haszonnal kecsegtet. Gondolja az ember, és azt gondolja, hogy meg fog gazdagodni, és előre fog menni az élete, és majd a pozitív gondolkozás és az értelmesség majd előre viszi ezt az egész világot, kihagyva Isten belőle, és látjuk, hogy ez pusztuláshoz, ahogy a Ravasz László írta, morális javak, történelmi kincsek felemésztéséhez vezet. Idős testvérekkel beszélgetve mondják el mindig, hogy mennyire megromlott a világ, és nyilván az ő koruk miatt is ez van, hiszen a gyermekkorban minden szép, de valóságosan is kimutatható, hogy a morális szint mennyire lecsökkent. Akár az utóbbi 20 évben is, akár közszolgálati médiumokat figyelve is. És a történelmi kincseik felemésztése milyen nagymérvű, mennyire nem tudjuk már, hogy mi miért történt, és mennyire nem ad ezt tartást egy közösségnek, a mi közösségünknek. Igen, ide vezet el az istentelenség, a gyakorlati istentelenség. Egy ilyen pesszimista világlátás végzetes lehetne az ember számára, eltemethetné önmagát, azt mondhatná, hogy nincs jövő, nincs kiút, ha nem lenne reménységünk. Ha nem lenne olyan reménység, nem lenne a zsoltáros szívében is egy olyan hagyomány, amely az ősatyáknak a hagyománya, az egyisten hit szilárd bázisa, ami tartást ad neki. Izraelnek van Istene, Izrael nem ateista. Isten az igaz nemzedékkel van. Nagyon erős képet használ a Szentíró a hűségesek és az istentelenek viszonyára. A fent említett pusztulást így fogalmazza meg. Úgy eszik népemet, ahogy a kenyeret eszik. Emésztik az Isten hívőket. Pusztítják az Isten népéhez tartozókat. Ezt élték át évszázadok és évezredek folyamán a hűséges zsidók és a hűséges keresztjének, akik mindig is egy harmadik nemzetség voltak. Mindig is gyökeresen különböztek a környezetüktől, és ez gyűlöletet szított az irányukba. Emésztették, mert nekik nem isteneik voltak, hanem Istenük egyes számba és nagybetűvel. Nem valamiben hittek, legyen az ideológia vagy személytelen istenség, hanem valakiben. Egy olyan hatalom, akihez lehet szólni, meg lehet szólítani, sőt Jézus által azt lehetne mondani neki, hogy apukám. Hiszen az abbá az azt jelenti magyarra lefordítva, hogy édesapám. Egy becéző formulát mondott az Úr Jézus, hogy abbá. Édesapám, drága jó atyám, így próbáljuk mi is megfogalmazni az imádságainkba ezt a közvetlen megszólíthatóságot Isten irányába. Igen, az istentelen ember gyűlöli ezt a féle másságot, azt az embert, aki személyes kapcsolatban van Istennel. És láthatjuk ezt, hogy szólamokban ma már megvalósul a tolerancia, valóságban azonban csak az elfogadható a többség számára, aki a többség elképzelése szerint más, aki egy kicsit másképpen más, annak osztályrésze a gyűlölködés és a kitaszítottság. Feltehetjük a kérdést azonban mi 21. századi keresztjének, hogy ha a zsidóknak, a hűségeseknek, így mondom inkább, a hűséges keresztjéneknek és hűséges zsidóknak évezredeken keresztül szenvedniük kellett a hitük miatt. És tudjuk jól, hogy a legnagyobb hithősök mindig szenvedtek, mártírságot kellett elvállaljanak, akkor valóban mi a helyzet, mi velünk? Mi velünk, akik, hiszem, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, szeretnénk hűségesek lenni Istenhez. Hűségesnek lenni ahhoz a kapcsolathoz, ahhoz a bizalmi viszonyhoz, amely a mennyei atyával van. mi a helyzet mi velünk. Nekünk is szenvedni kell. Nekünk is üldöztetéseket kell elszenvedni. Nekünk is olyan hűséget kell vállalni, amely kikerülhetetlenül fájdalommal jár. Ezt írja Pál apostol Timóteusnak. Mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztusban, üldözni fogják. Mindenkit. Kivétel nélkül. Hogyha hiteles az életünk, akkor bizony vannak lelkiismereti válságaink. Akkor bizony azt érezzük, hogy hitünk nem mindig kellemes, hanem amikor bizonyságot teszünk róla, esetleg kellemetlen. És amikor a gyakorlatban próbáljuk megvalósítani, akkor az a legkeményebb és az a legnehezebb. És akkor érezzük leginkább a környezetünk marását, az, hogy nehéz megállni a hitben. Ilyen üldöztetés nélkül nincs kegyes élet. Azonban a nyomorult istentelenséggel és gonoszsággal körbevett ember ismét felismeri az Istenét. Az a reménységünk van, hogy minden ilyen üldözésekkel teli mélyponton, minden lelkiismereti válságon, amely amiatt van, hogy vajon kegyesen vagy kegyetlenül éljek, vajon szeretettel vagy szeretet nélkül éljek, minden egyes ilyen mélyponton megszólít bennünket az Isten, és felragyog előttünk. Zsoltárunk arról tesz tehát bizonyságot, hogy minden nyomorúság istentelenek általi szorongatás véges, hiszen a Zsoltár végén megszólal a remény. Megszólal a remény, hogy tulajdonképpen, amikor az Isten megvigasztal bennünket, az egy örökkévaló vigasznak az előíze. Egy olyan örökkévaló vigasznak, amely majd a történelem végén be fog következni, és részesei leszünk. A történelemben és a saját szívében Istent tetten érő ember kifejezi hitét és bizalmát Istenben, aki eljön és megszabadít. Megszabadít lélekben és testben is. A gyász, az üldöztetés miatti szomorúság, a vesztébe rohanó világ felett érzett fájdalom szertefoszlik akkor, amikor megjelenik a mindenséget helyreállító Isten. Megjelenik, ahogy a mi atyánkban mondjuk, most és mindörökké. Most, amikor bajban vagyok, és a teljességben, ahová meg fogok érkezni. Ekkor a sírás újongássá válik, a bánat örömmé. A nyomorultságban Isten felismerő ember és közösség nem marad árva, és nem marad kitaszított, mert megalázott volt a Istenhez vezette őt. Honnan várható végül a segítség? Elmondja a Zsoltár író világos szavakkal. Bárcsak eljönne a Sionról Izrael szabadulása. A Sion hegyén állt a templom, amely szimbolikusan Isten lakóhelye volt. Azonban most már nekünk nem csak az ószövetségi gondolatok körében maradva kell a Sion hegyére gondolnunk, hanem kell úgy gondolnunk rá, amelyen a szentek szentje előtt lévő kárpit ketté hasadt, és ketté hasadása óta a Sion hegye szorosan kapcsolódik egy másik hegyhez, a nem messze lévő Golgota hegyhez. Ahhoz a helyhez, ahol az Úr Jézust keresztre feszítették, ahonnan jön mégis a segítség, mert áldozatot vállalt, kiváltott bennünket. Találjuk meg ezt a hegyet. Találjuk meg ezt a hegyet. Nincs olyan távol. Nem csak Izraelben van ez a hegy. Nem csak nagyon messze, nem csak itt fönn a Tetenváron. Ez a hegy nagyon közel van. Ott van a szívünk közelében. Nagyon közel van, de mégis nehéz ez az út, amin végig kell menni, és keskeny. Nehéz az út, amely e hegyig elvezet, ami bűnbánattal kezdődik. Bűnbánattal, gyermekvoltam beismerésével, és a felnőttség vállalásán keresztül. Hiszen fel kell tennem időről időre a kérdést magamnak. Hogy vagy? És a kérdésre válaszolni is kell. Hát vannak bűneim, vannak nehézségeim, vannak visszásságok az életemben. Ebben a megalázkodottságban kell felismernünk gyermekvoltunkat. Az, hogy egy családnak a tagjai vagyunk, amelynek van atya, a mennyei atya a családfő. Fel kell ismernünk azt is, hogy van bűnbocsátó mennyei atyánk, aki helyreállít, és az előtte való felelősséggel felruházott, imár felnőtté válhatunk. A Zsoltár író több mint 2,5 évezrede számot adott a nehéz helyzetben lévő reménységéről. Adja Isten, hogy az ő példája nyomán mi is tudjunk mindig eljutni nyomorult állapotunk felismeréséig. És ha ezt megtettük, onnan már könnyen eljuthatunk az Isten trónusáig, a sarokkőig, aki nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Induljunk el a Golgota hegyére, az ő közelébe mindannyian. Amen. Megvalljuk előtte, szent és igaz Istenünk, hogy vétkeztünk ellened embertársaink ellen szóval, cselekedettel, gondolattal. Megvalljuk előtted, hogy bűneinket, mulasztásainkat gyakran nem ismerjük föl, és gyakran nem látjuk valós helyzetünket. Megvalljuk előtted minden nyomorúságunkat, tudjuk, egyetlen lépés sem tehetnénk feléd, ha te nem segítenél. A jó cselekvésére tehetetlenek vagyunk, és a szeretetben megszegényedtünk. Nincs semmi érdemünk előtted. Nem bízhatunk senki másban, egyedül csak te benned. A te fiad, az Úr Jézus Krisztus váltsága elég arra azonban, hogy minket a halálból és az örök életre elvigyen. Bűneinkből egészen megtisztítson. Add meg ezt ma nekünk, hogy áthassunk, magasztalhassunk a megváltottak örömével. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten az igaz nemzedékkel van, amikor az Úr jóra fordítja népe sorsát, újjong majd Jákob és örül Izrael. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.